Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 10. fejezetéből, 17-től 24. versekig. A 72 tanítvány örömmel tért vissza, és azt mondta: Uram, még az ördögök is engednek nekünk a te neved által. Ő pedig azt felelte: Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Abban az órában Jézus így újongott a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, ki a Fiú, csak az Atya. És hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja kijelenteni. Majd a tanítványokhoz fordulva külön nekik azt mondta: Boldog az a szem, amely látja azokat, amiket ti láttok. Mondom nektek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, azért a kegyelemért, amit nekünk hirdetsz. Köszönjük neked virágvasárnapot, Krisztus bevonulását, és azt, hogy ő felkészült arra, hogy értünk áldozza az életét, meghalljon értünk a kereszten és feltámadjon. Hálásak vagyunk, hogy már ma is figyelhetünk arra az erőre, kegyelemre, amelyet te cselekszel újra és újra a mi életünkben. És így kérlek, hogy áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket is, add, hogy tudjuk a szívünket teljesen terát fordítani, és benned bizalmat, erőt, vigasztalást nyerni. Urunk, arra kérünk, hogy kinek, a kérdésére, a szükségére ma te válaszolj legalább egy-egy mondattal. Kérünk azért, hogy így is megtapasztalhassuk a te jelenlétedet közöttünk. Az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretnénk még egy igét olvasni az igehirdetés alapjához, Zakariás könyve 9. fejezetéből a 9. verset. Örülj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, íme királyod jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamárháton ül, nőstény szamár csikóján. Ahogy haladunk a Lukács evangéliumának a tanulmányozásában, ugye nagy kérdés, hogy megálljunk-e ilyenkor, amikor ünnepek vannak, és kiszálljunk-e annak a folyamatából, és megnézzük esetleg azokat a textusokat, amelyek az ünnepről szólnak. Ugye virágvasárnap Jézus bevonulása Jeruzsálembe. És megdöbbentem azon, amikor készültem, hogy mennyire összecseng a mi mai igénkkel, amit a Lukácsból olvastam, ami egyáltalán nem virágvasárnapi történet. Viszont azt az igét, amit Zakariásból hoztam: örülj nagyon, Sion leánya, mert a királyod érkezik hozzád, szamárháton jön, alázatos, szamárcsikó hátán. Egyszerűen a virágvasárnappal összepasszol. És találtam egy szót, ami teljesen leírja a virág vasárnapot, hiszen így kezdi az igénket: örülj nagyon, Sion leánya. A Lukács evangéliumából, ha figyeltünk, kétszer is elhangzik ez a szó. A 72 tanítvány örömmel tért vissza, és mondta el az Úrnak, hogy mi mindent megéltek a szolgálatukba, amikor kiküldte őket. Aztán a 20. versben azt mondja Jézus: ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. És éppen ezért ma az örömre szeretnék fókuszálni, és egy kicsit azt körüljárni: ha örüljön nagyon Sion leánya, Jeruzsálem, amikor érkezik hozzá a király, bizonyára nekünk is örülnünk kellene. Viszont hozzánk ma nem érkezik így az Úr Jézus, mint ahogy érkezett virágvasárnapon. De az öröm igenis a miénk lehet. És rögtön az elején hadd kérdezze meg tőlünk Isten: mikor volt utoljára Isten miatti örömöd? Mikor örültél utoljára valami olyan dolognak, ami az Istenhez kötődik a te életedben? Emlékszünk egy történetre, amikor Dávid ugye viszi a szövetség ládáját Jeruzsálembe. És ott nagyon furcsa módon táncol Dávid az Úr ládája előtt. Van, akik azt mondják, hogy talán mesztelenül, de azért szerintem egy alsó ruha volt rajta. Viszont amikor az egyik felesége őt látta a királyi palota ablakából, következőket olvassuk. Az 1 Sámuel 6.16-ban, hogy Mikál nagyon megvetette őt, amikor Dávid így táncolt. Most nem olvastam szó szerint ezt az igét, és nem is akarom kikeresni. Aztán a 21. versben, amikor ezt észreveszi Dávid, azt mondja Mikálnak, hogy én azért örülök, mert az Úr ládáját hozzuk ide, mert az Úr engem választott, ehhez képest a te apádat, Sault, aki az előző király volt, elvetette. És gyakorlatilag Mikál az Úrban örvendező férjét, Dávidot veti meg szívéből, hogy lejáratja magát az emberek előtt, hogy egy király így nem viselkedhet. Mi az, hogy ennyire megalázza magát, és mint szinte egy bolond, lehet, hogy szögdécselve, ki tudja milyen táncot járva, minden esetre úgy örült Dávid az Úr előtt, ami Mikál számára már túlment azon a határon, ahogy a királynak viselkednie kellene. Azt gondolom, hogy hasonló megvetéssel vannak azok az emberek ma is, akik úgymond csak az ablakból keresztények. Akiknek van egy elképzelésük arról, hogy milyen az Isten szerint való ember, milyen egy templomba járó ember. És amikor azt látjuk, hogy az az ember nem komor, amikor azt látjuk, hogy az az ember tud igenis örülni, még akár bizonyos határokat átlépve is örülni, akkor nagyon sokan, akik csak az ablakból keresztények, akik még soha nem értették azt, hogy mit jelent az, amikor az Úr igazi örömet ad valakinek, lehet, hogy megvetnek bennünket, megvetik őket. Gondoljatok erre a történetre, amikor ez van a szívetekben, hogy megvetette a saját felesége is Dávidot, aki nem ismerte, hogy milyen az Úrban való öröm, amikor az ő férje valóban az Úrban örvendezett. Az öröm nem úgy jön az életünkbe, hogyha mi azt hajtjuk, hajszoljuk, keressük, hanem valaminek a mellékterméke. Valaki így fogalmazta meg, és ez az alapgondolata a mai igehirdetésnek, hogy az öröm az engedelmességnek a mellékterméke. És ezt szeretném, hogy lássuk majd, és próbálom ezt bizonyítani számotokra ebből a mai ige szakaszunkból. És gondoljunk erre így, hogy miért tudnánk mi örülni ma Istennek, miért tudnánk mi örülni ma a Krisztusnak. Mi okunk lenne erre az egészre? Nagyon-nagyon átjárja az Isten evangéliumát és szívét az öröm. Olyannyira csak néhány igeverset fejből próbálok idézni. Máté 25-21-ben van megírva, amikor Isten az utolsó ítéletet tartja, és azokra tekint, akik az ővéi lesznek, akik az ő szíve szerint éltek, azt mondta, jöjjetek én, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete, fogva nektek elkészített országot, menjetek be az én atyám örömébe. Nagyon fontos és érdekes, hogy megakadunk ezen a kifejezésen, hogy az atya örömébe hívja be azokat Jézus, akik majd a mennybe kerülnek. Aztán a Nehémiás 8-ban azt olvassuk, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Nem tudom, érezzük-e magunkat olykor gyengének, erőtlennek, és nem tudunk mit kezdeni, mert honnan szedjük az erőt, honnan vegyük az örömöt, mindig csak szomorúság, mindig csak depresszió ül ránk. És akkor itt van az ige, ami megnyitja a szemünket, hogy az Úr előtt való öröm erőt tud adni nekünk. Filippi 4.4, Pál apostol börtönben ül, lehet, hogy bilincsben vannak kezei, lábai, de a szabadságát mindenképpen elvették, és azt mondja, örüljetek, ismét mondom, örüljetek. És ez az egész levél, a Filippi levél, amit a börtönből ír, arról szól, hogy legyünk örvendező keresztények, hiszen ez egy keresztény embernek az ismérve. Éppen ezért azt a kérdést szeretném ma feltenni, és megpróbálni válaszolni az ige alapján, mi lehet hát, ami örömünk forrása? Először is azt látjuk az igében, hogy a szolgálat. Az, amikor Jézushoz vezetünk embereket, vagy az, amikor bárhogyan is szolgálunk. Az igazi öröm az életben az, hogyha hasznosnak tudod érezni magad. Hogyha alaposan elhasználódsz, mielőtt kidobnak, megvetnek, mielőtt félretesznek téged. Valószínűleg az olyanokat teszik félre, akik már nem hasznosak. De ha az egész életünk olyan, hogy nem voltunk hasznosak, nem tudtunk elhasználódni másoknak a szolgálatában, akkor igazából mi lehet az örömünknek a forrása? Képzeljünk el egy gyertyát és egy elképzelt történet. Mi haszna van annak a gyertyának, hogyha nem gyújtják meg, és nem égetik, hanem csak szépen áll, és fogja a port a szekrényen. Általában a gyertya azért van, hogy meggyújtsák, hogy világítson. Nos, képzeljük el a következő történetet, amikor két gyertya beszélget, és az egyik azt mondja, nem és nem, én nem akarok égni. Ha meggyújtanak, egy perc alatt csak elfogyunk, én ilyen akarok maradni, mint most, elegáns, szép és mindenek előtt egész. De hát, ha nem égszel, akkor az olyan, mintha anélkül halnál meg, hogy éltél volna, válaszolta neki egy hatalmas viaszgyertya, aki már két karácsonyt is megélt. Viasz és kanóc vagy, semmi több. Amikor égsz, akkor vagy teljesen önmagad, és akkor vagy igazán boldog. Köszönöm szépen, én akkor sem kérek belőle, replikázott a piros gyertya. Elismerem, hogy a sötétség, a hideg és a magány ijesztőek, de még mindig jobbak, mint elevenen égni a lángok között. Nos, az élet nem szavakból, és nem szavakból áll, és nem is lehet az csak pusztán szavak által megérteni. Belülről kell végigjárni, folytatta a viasz gyertya, az öregebbik. Csak az képes megváltoztatni a világot, aki odaadja a saját életét, és ezzel saját magát is megváltoztatja. Ha hagyod, hogy a magány, a sötétség és a hideg győzedelmeskedjenek, elfoglalják a világodat, és te magad is ebben fogod találni magad. Azt akarod mondani, hogy a mi dolgunk harcolni a hideg, a sötétség és a magány ellen? Hát persze, kiáltotta az öreg gyertya. Elfogyunk és elvesztjük eleganciánkat és színeinket, de segítséget és biztatást adunk mindeközben. Mi a fény lovagjai vagyunk. De hát elfogyunk és elveszítjük a formánkat és a színünket. Ez való igaz, de csak így győzhetjük le az éjszaka sötétségét és a világ hidegségét, fejezte be a beszélgetést a bölcs viasz gyertya. Most testvérek, ezt látjuk magunkon, emberek, mi nem tudjuk megtartani a szépségünket, az eleganciánkat, akkor sem, ha nem szolgálunk, akkor sem, ha nem égünk el mások szolgálatába, akkor sem, ha nem úgy ismernek bennünket, hogy ez az ember szolgált. Mi akkor is elváltozunk, mi akkor is megöregszünk, mi akkor is elhasználódunk. A kérdés csak az, hogy hogyan. Nos, az örömöt nem kell hajtani. Az öröm az valaminek a mellékterméke. Ahogy visszajönnek a szolgálatból Jézus tanítványai, újjongva, örvendezve mondják, hogy szolgáltunk neked, és még az ördögök is engedtek nekünk, és emberek élete gyógyult meg, és emberek élete változott meg. Én is emlékszem, és örömmel emlékszem vissza azokra az időkre, míg ifis koromban sokaknak mondtam már a gyülekezetünkben, egyszer csináltunk egy ilyen evangéliumot, minden otthonba szolgálatot, aminek az volt a lényege, hogy minden egyes házat, lakást a településen felkerestünk. Ha beengedtek, egy kicsit beszélgettünk, ha nem, akkor csak ott hagytunk egy meghívót, és készültünk arra, hogy a nyitott szívű emberek a hét végére, vagy ennek az akciónak a végére valahol találkozni tudjanak, és hallhassanak Isten szeretetéről és kegyelméből. Nagyon jó volt. Annak ellenére, hogy sok helyen ajtót sem nyitottak, ránk engedték a kutyát, van, ahol menekülni kellett a kutya elől is, de voltak helyek, ahol beengedtek. És jó volt látni, hogy ennek az egész programnak a végére megtelt az a terem. Azt is említettem már, hogy az is milyen örömmel töltött el minket, amikor ifjúsági csoportként felkértek egyszer minket arra, hogy egy másik településen tartsunk meg egy egész evangelizációs hetet. Fiatalok voltunk még, majdhogy nem gyerekek. Senki közülünk talán még nem állt emberek elé, hogy az Isten igéről beszéljen, és mégis azzal bíztak meg azon a héten bennünket. Minden héten, hétfőtől péntekig valaki közülünk lévő fiatal hirdette ott a gyülekezetnek Isten igéjét. Mi énekeltünk, minden nap ültünk autóba, mentünk át, jöttünk vissza, tettük ezt a saját költségünkön, és örömmel csináltuk. Nem tudom, mi volt az eredménye, de maga a szolgálat még most is él bennem az az öröm. És azt is tudom, hogy a gyerektáborokat ott a gyülekezetünkben ránk bízták a fiatalokra. Alig voltunk 5-6-8-10 évvel idősebbek, mint a gyerekek. Volt velünk ugyan egy lelkész, de azt mondták, ti csináljátok az egészet. És mi építettük fel, és mi hajtottuk végre, és szolgáltunk a gyerekek között, akik pár évvel voltak fiatalabbak nálunk. Soha senkit nem kellett lasszóval fogni erre a szolgálatra. Mindig voltak jelentkezők. És azt figyeltem meg, hogy mindig azok voltak az elsők, akik már részt vettek egy korábbi szolgálatban. Akik már tudták, hogy milyen öröm van ebben, és milyennek az egésznek a lényege. És valóban annál nagyobb öröm nincs, amikor esetleg valahonnan visszaérkezik a hír, hogy én is részese lehettem annak, hogy ő megtalálta az Úr Jézust, és az ő élete fölépült, és új életet talált. Igaz, amit Spurgeon mond, hogyha teljesen önző lennék is, és semmi mással nem törődnék, csak a saját boldogságommal, akkor sem választanék mást, ha tehetném sem, mint hogy léleknyerő legyek. Ugyanis soha nem ismertem tisztább, nemesebb, tökéletesebb, túláradóbb és kimondhatatlanabb boldogságot, mint mikor először hallottam valakiről, hogy az én segítségemmel kereste és találta meg a megváltót. El sem tudjuk képzelni, hogy jönnek vissza ezek a tanítványok a szolgálatról, amíg egyszer magunk nem éljük azt meg, milyen az kimenni az Úr Jézus nevében, engedelmeskedni és szolgálni neki. És kedves testvérek, ha ez lelkesít bennünket, bár úgy lenne, engem igen, mert sok ilyenben részt vettem már, de hogyha mi örülünk a sikereinknek, akkor azt kell lássuk, hogy Jézus újjong azok felett. Így olvassuk a 21. versben, abban az órában, így újjongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menny és föld, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek, az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. De, ha Jézus újjong is a mi sikereink fölött, hadd olvassak egy másik verset, már hallottátok ma, azt mondja Jézus, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Igazából nem lehűteni akarja őket Jézus, hanem azt mondja nekik, mi az az öröm, amit átéltek a szolgálatban? Mi az az öröm, amit átélsz afölött, hogy egy lélek megtér, és az Istennél üdvösséget nyer, ahhoz képest, hogy te magad tudod azt, hogy a te neved fel van írva a mennyben. Összehasonlíthatatlan a kettő. Így hát a második forrása a mi örömünknek szolgálaton túl a saját megtérésünk lehet. Ezt is már meséltem a testvéreknek, emlékszem, amikor én megtérésen mehettem keresztül, és Isten újjászült engem. Emlékszem máig is arra az örömre, amit akkor adott, amikor Isten ezt kijelentette, hogy ez megtörtént. És mivel még nagyjából gyerek voltam, fiatal, 14-15-16 éves, nem is tudom pontosan, csak ahhoz tudtam ezt az egészet hasonlítani, amikor a foci csapattal sikereket értünk el. Az is egy öröm. Mivel ugye én kapus voltam, a legnagyobb öröm az volt, amikor ugye döntetlenre végződő meccset 11-esekkel játszottuk le, és a 11-eseket nekem sikerült hárítani, és azért nyert a csapat, mert én ott helyt tudtam állni. Elképesztő öröm volt ez, de azt vettem észre, hogy ez a következő meccsre elmúlik, és senki nem emlékszik rá. Viszont amikor megtértem, akkor még csak ehhez az örömhöz tudtam hasonlítani, hogy ugyanilyen örömöt éltem meg, amikor Isten kimondta, hogy az én nevem is fel van írva a mennybe, azzal a különbséggel, hogy ez az öröm nem múlt el másnapra, hanem ez hetekig, hónapokig tartott. Persze aztán kezd el halványulni, ha az ember nem jár engedelmességbe, de ez az öröm hetekig, hónapokig folyamatosan kitartott az életemben. Ha valami igazán okot adhat az örömre, bármilyen helyzetben is vagy, az az, hogyha tudod, hogy a neved fel van írva a mennybe. Na azt nem hiszem, hogy bármilyen öröm felül tudja múlni ezen a világon. Az öröm elsődleges forrása ugyanis nem az, amit én tudok tenni, az is nagyon jó, de az egy múlandó dolog. Két hét múlva elfelejtik. Valakinek jön egy újabb problémája, és elfelejtik, hogy te mit tettél érte. Viszont amit Isten tett érted és benned, az egy maradandó dolog. Az soha senki nem tudja elvenni tőled. Ezért mondja, inkább annak örüljetek, ha a nevetek fel van írva a mennybe. És amikor Jézus így újjong, ahogy itt olvastam a 21. versben, abban az órában Jézus így újjongott. El sem tudom képzelni. Valahogy nem ilyen képünk van Jézustól. De maga ez a szó azt írja le, mintha valaki így szögdécselve, örvendezve, vagy ugrándozik csak a levegőbe, céltalanul. Talán úgy, mint amikor Dávidot megvetette saját felesége, hogy örvendezett az Úrban. El tudjátok képzelni, hogy Jézus így örvendezik? Itt az ige ezt írja. És ez az öröm abból fakadt, vagy azt gerjesztette, fakasztotta a szívében, hogy az Atyához való imádságban, egy dicsőítésben öltsön testet. És elkezdi az Atyát, Isten dicsőíteni azért, amit tett, és tesz ezeknek az embereknek az életén keresztül. Az igazi öröm forrása, a Szentlélek, az ő munkája bennünk, a szívünkben, és nem az, hogy mi hogy milyen örömöket tudunk hajszolni, hanem az igazi öröm forrása a Szentlélek. És ezért a harmadik, amit fogalmazok, vagy így fogalmaztam meg, hogy az Isten dicsőítése, ez adhat még nekünk örömöt. Minden igazi örömünk forrása a Szentlélek. Az az öröm, amit Isten megél, ha azt mi magunk is megélhetjük magunkban. És ezért az örömért nem lehet megdolgozni. A lélekkel kell betöltekeznünk, a Szent Lélekkel eltöltsön minket ahhoz, hogy örvendezni tudjunk, hogy igazi örömünk legyen. És itt már talán érzitek, hogy ez az öröm nem ugyanaz, mint amit a világ tud nekünk adni bármikor, bármiben. Jól lehet, mi ezt is ugyanazzal a szóval, örömként definiáljuk, azokat az apró, pár óráig tartó, vagy pár percig tartó múlandó örömöket, amire a világ képes. Itt nem erről van szó. Itt egy olyan örömről van szó, ami tartós, ami folyamatos, amit Isten ad meg nekünk, amiért nem tudunk megdolgozni, de magának az Istennek az öröme. Furcsa, hogy itt azt mondja Jézus, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. Miért mondja ezt Jézus? Kik azok a tudósok és bölcsek? Azt akarja mondani, hogy nem érdemes tanulni. Azt akarja mondani, hogy legyünk együgyűek. Azt akarja mondani, legyünk tudatlanok, iskolázatlanok. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó inkább, hogy nagyon sok esetben, ahogy ezt Jézus földi életének idejében is tapasztalhatták, és tapasztalhatjuk ma is, hogy a tudomány nagyon komoly gátja tud lenni az evangélium elfogadásának. Mégpedig azért, mert egy tudós ember mindent meg akar magyarázni. Mindenre kíváncsiak vagyunk, ha csoda történik, vagy bármi történik, vagy a világ hogy keletkezik, vagy hogy élhették meg ezt, vagy azt a csodát, amit leírnak a Bibliában, annak kell, hogy legyen fizikai, kémiai, akármilyen biológiai magyarázata, és ezt keresik. És a tudós ember mindent megmagyaráz. Ha valamit nem tud megmagyarázni, azt félreteszi. Az nincs, abban nem hisz. Olyan nem, az nem létezik. A tudós embernek ez a legnagyobb gátja, meg a nagyon tanult embernek, hogy a tudomány mindenhatósága alá von be mindent. És még abból sem tanul az ilyen ember, hogy hányszor és hányszor volt már az, hogy éppen hogy állt a tudomány a világban, azt mindig megcáfolják. Eltelik 20 év, és már nem ugyanez lesz a tudomány, mint amiben ma annyira sokan kapaszkodnak. Amire ma azt mondják, hogy ilyen nincs, ez nem történhet meg, ez nem létezik, 20 év múlva lehet, hogy teljesen természetes lesz, és élni fognak vele az embere. Ha mondjuk a nagyszüleinknek, a dédszüleinknek azt mondták volna, vagy 150 évvel ezelőtt, hogy nem sokára az emberek úgy fognak telefonálni, hogy vezeték nem lesz köztük, és ugyanabban a pillanatban a világ másik pontján lesz, azt mondták volna, hogy ilyen nincs. Ma meg a világ legtermészetesebb dolga. A tudomány mindenhatósága alá betenni mindent, az nagyon nagy gát az evangélium elfogadásában. Nem beszélve arról, hogy aki nagyon tud, és az a világ egyre többet tud, és a technikája végén is egyre inkább függetlenedik Istentől. Ma már el tudunk tárolni dolgokat, hűteni élelmiszert, akármit. A betegségeket legkülönfélébb műszerekkel, módszerekkel tudjuk gyógyítani és hozzányúlni, és ezért úgy érezzük, mi már függetlenedhetünk az Istentől, míg szegény, primitív emberek régebben azért nem tudtak, s azért kellett hinniük Istenben, mert nekik nem voltak ilyen eszközeik. Nos, mi erre Istennek a válasza? Azt mondja a római levélben, hogy bár az Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiába valóvá lett, és értetlen szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgataggá lettek. Ez a tudomány veszélye, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk az igazán bölcsek, s közben eltávolodunk Istentől, s balgataggá leszünk. És így olvassuk kicsit később, mivel nem méltatták Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkozásra adta őket. És így elrejtőzik Isten az ilyen emberek elől, és nem jelenti ki nekik magát, akiknek ez az öröm és ez a betöltekezés elég. Ez az oka annak, hogy Isten elrejti a bölcsek elől magát. Mi magunk vagyunk azok, hogyha sokat tudunk is, és ez átveszi az Istennek a helyét, és azt mondjuk, mi már az Istent is meg tudjuk magyarázni. Nekünk már Isten sem tud újat mutatni. Akkor kiszolgáltat minket ennek a gondolkodásnak, és azt mondja, jó, fordulok azokhoz, akik úgy fogadnak mindent tőlem, mint a gyermekek. Mert mi nem dicsőítjük őt már, mi nem adunk már neki hálát, mert mindent mi magunk oldunk meg a mi kis tudományunkkal és technikánkkal. De aki kész úgy fogadni Istent, mint egy gyermek, a szülő védelmét, a szülő gondoskodását, a szülő tanítását, a szülő vezetését, azoknak nagyon sok ajándékban van részük az Istentől, mint egy gyermeknek a szülei részéről. Akik nem magyarázgatják, nem akarják tudományosan tudni azt, hogy miért van tele a hűtő, ha tele van, milyen összetevőkből áll az az étel, amit a szülő elém rak, honnan van ez a meleg a lakásunkban, honnan van az a védelem, miért van autónk, és az miből áll össze, egy gyereket ez nem érdekel. Egyszerűen elfogadja azt, amit a szülőtől kap, és ezt mondja Isten, ő ugyanígy adná nekünk, csak mi nem akarjuk elfogadni. Összefoglalva, és most már a végéhez érkezve, az örömről van szó virágvasárnapon, és az öröm forrásairól beszéltem. És Isten azt akarja, hogy az ő népe, ez a gyülekezet is, örömteli gyülekezet legyen. Most 3 dolgot elénk tárt Isten, hogy hogyan lehetnénk örömteliek. És arra kérlek, hogy vizsgáljuk meg magunkat, mi az, amit ezekből csinálunk. Szolgálok-e? Újjászületett ember vagyok-e? Dicsőítem-e az Istent? Adok-e neki hálát? Egy idegen egyszer Szent Louisban egy vasárnap reggel megállított egy rendőrt, és megkérte, hogy ajánljon neki egy templomot. Hova menjen? Ő nem ismerős ezen a környéken. És a férfi egy kicsit távolabbi templomba irányította őt. Majd az idegen ezt kérdezte a rendőrtől, miért, mi baj ezekkel? Ezekkel a közelebbi templomokkal, gyülekezetekkel, amelyeket itt az út mentén látok. Miért nem ajánlja nekem ezeket? Nos, az igazat megvalva, válaszolta neki a rendőr, én magam is hitetlen vagyok, nem járok templomba, de azt tudom, hogy azok az emberek, akik abból a templomból jönnek ki, azok mindig boldogok. Valahogy másmilyenek. Mármint azok, akiket ő ajánlott. És hogyha valaha is úgy döntenék, hogy templomba megyek, én abba a templomba mennék. Ott valami boldoggá teszi őket. Vajon elmondhatják-e rólunk is ezt? Vajon ilyennek látnak-e bennünket azok, akik nem járnak templomba? Biztos, hogy azok is figyelnek, akik nem akarnak járni, és mint talán ez a rendőr, magukban azért csak rangsorolják, hogy hova lenne érdemes menni. De az öröm az nagyon fontos. Ha valahova vágynak az emberek, az az, ahol örömteli a hely. Még egy utolsó történet. Egyszer volt egy konferencia valahol egy református templomban. Az emberek kaptak héliummal töltött lufikat, és azt mondták nekik, hogy az Isten tiszteletnek egy bizonyos pontján engedjék el. Ezeket a lufikat rátettem a diára, úgy, hogy az emlékezetünkbe idéződjön. Azt mondták nekik, hogy az Isten tisztelet egy bizonyos pontján engedjék el őket, amikor úgy érzik, hogy ki akarják fejezni a szívükben lévő örömöt. Mivel reformátusok voltak, nem mondhatták szabadon halleluja, dicsőség Istennek, stb. De az Isten tisztelet alatt végig emelkedtek a lufik. Viszont amikor vége lett az Isten tiszteletnek, a lufik egyharmada még mindig az emberek kezében volt. Nem találtak ott semmi örömet. Nem engedték el. Kedves testvérek, most virágvasárnapon engedjétek meg, hogy erre a hétre legalább így lélekben hadd adjak mindannyiótok kezébe egy-egy ilyen lufit. Nem fogjátok megkapni fizikailag, kicsit nehéz lenne ezt hordozni, azt gondolom, de lélekben legyen ott bennünk, velünk ez a lufi. És arra kérlek, hogy amikor Isten szerinti örömet élsz át, engedd el ezt a lufit gondolatban. Aztán, ha találkoztok egymással az utcán, talán megkérdezheted, csak így viccesen, te már elengedted a lufit, vagy még mindig a kezedben tartod? És meglátjuk, hogy mi lesz ebből nagypéntekig, mi lesz ebből húsvétig. Ugyanis, hadd térjek vissza a legelejére, az engedelmesség, vagyis az öröm, az valaminek a mellékterméke, mégpedig az engedelmességé. Ha még nem vagy a Krisztusé, dönthetsz úgy szív szerint, hogy végre döntesz Jézus mellett, és átadod neki az életedet. És biztos, hogy ezt a lufit nem fogod tovább a kezedben tartani. Ha már Krisztusé vagy, dönthetsz úgy, hogy elmegyek és csinálok valami szolgálatot, valami értelmes dolgot, amivel az Isten országát, valaki másoknak az életét, a szükségeit egy kicsit előbbre mozdíthatom. Talán megpróbálok valaki másnak egy kis örömet okozni. És biztos, hogy ez az öröm rád is vissza fog szállni. És már is el tudod engedni ezt a lufit. Vagy, ha semmi nem működik, talán dicsérheted Istent imádságban, énekekkel. Úgy, hogy hallják mások, úgy, hogy nem hallja senki, csak az Isten. Vagy mondasz magadban neki egy verset szívedből. És megnézed, hogy mi történik, amikor az Isten dicséred. Három lehetőség is arra, hogy növekedjünk az örömbe, hogy átéljük azt. És biztos vagyok benne, ha ez megtörténik, akkor nem fogjuk többet engedni, hogy ez ne történjen meg újra és újra az életünkben, főleg ha tudjuk, hogy mivel lehet ezeket megnyerni. Adja az Úr, hogy ezt eszünkbe juttassa hétközbe, és most kérlek, hogy helyünkön maradva imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, azért az örömért, amit átéltek a tanítványok, akiket az Úr Jézus kiküldött. Köszönjük neked azt, hogy te szeretted őket, szereted azokat az embereket, akikhez mentek, és köszönjük az ő engedelmességüket. És azért dicsérünk most téged, hogy az öröm forrása, ahogy ma elénk tártad, ugyanúgy elérhető számunkra. És hogyha most nem is arra gondoltunk, hogy te hogyan vonultál be Jeruzsálembe, de arra, ami ennek a lényege kellett volna legyen, hogy örülj, Sion leánya, mert a te királyod érkezik hozzád. Köszönjük, hogy hozzánk is kész vagy most elérkezni. Köszönjük neked, hogy mi is ezért örömet nyerhetünk és tapasztalhatunk. Arra kérünk most téged, hogy így áldj meg minket a következő hetünkön, hadd tudjunk valamiben engedelmesek lenni neked, és megtapasztalni azt az örömet, amit talán még soha nem tapasztaltunk, de arra azt, amire a legnagyobb szüksége van mindegyikünknek. Kérünk, hallgass meg az Úr Jézus nevében, és azokat az imádságainkat is, amiket most magunkban, csendben, csak a szívünkben viszünk eléd. Amen.